Amit most tenni fogunk, veszünk egy felajánlást az Ariel Ministries támogatására, és megnyitjuk a lehetőséget kérdések számára. Úgyhogy megkérni benneteket, aki esetleg támogatni akarja Arnoldnak a szolgálatát, az megteheti most ebben az időben, de közben már nyugodtan lehet jönni, és hogyha valakinek van kérdése, akkor azt tegye fel azt a kérdését.
Only this theme or other topics it's possible? Yeah?
I think do other topics, but not that first. As long as there's not something you cover tomorrow.
Okay. Tehát ehhez a témához, vagy bármely más témához, ha esetleg valaki nem jutott el a kérdéséhez az előző alkalmakkor, egy témához nem lehet kérdezni, amiről holnap beszélünk. De minden más lehetőség nyitva áll.
Engem csak az érdekelne, hogy a hitgyülekezethez a szó mit jelent testvérnek.
A hitgyülekezet?
Hitgyülekezet van Budapesten.
De hát ő neki semmit. Ő nem tud róla.
Nem tud róla semmit?
Nem.
Jó, csak ezt.
Sorry. Yeah, you don't know about the question because he asked you about a church that exists here in Budapest, but you don't know about churches.
I'm not from here.
Actually, that's the name called Faith Church, but don't answer the question. Yeah, so.
A második kérdés?
Lehet, hogy nagyon elméleti a kérdés.
Perhaps it's a theoretical question.
Jézus hozzáállását tekintve nem
feltétlenül, de... That's not necessarily.
What would have been happened if Israel accepts that he is the Messiah?
Let's assume Israel accept him as the Messiah.
Tételezzük fel, hogy Izrael elfogadja a Messiást.
It would not change the fact Messiah had to die because only by his death can the atonement be provided.
Ez nem változtatja meg azt a tényt, hogy a Messiásnak meg kell halnia, hiszen a halála az, ami biztosítja a megváltást.
So suppose Israel declared him to be the Messianic king.
Tegyük fel, hogy kihirdeti Izrael, hogy ő a messiási király.
Romans will see that as an act of rebellion against Rome.
Róma ezt a Róma hatalma elleni lázadásnak tekintette volna.
He would have been arrested by Roman authorities as he was.
Elfogták volna a római tekintélyek, amit aztán úgy meg is tettek.
He'd be tried by a Roman judge as he was.
És a római bíróság elé került volna, ahogy került.
He would die a Roman death as he did.
Egy római halált halt volna, ahogy ez történt.
He'd be buried in a rich man's tomb as he was.
És eltemették volna a gazdag ember sírjába, ahogy eltemették.
But then with the resurrection, he would dispense to Rome and serve the Messianic kingdom.
De ahogy föltámadt volna, ez a római birodalom végét jelentette volna, és a messiási királyság kezdetét.
And sent the Jewish people out to inform the Gentiles about this new message of salvation.
És kiküldte volna Izrael népét a pogányokhoz, hogy hirdessék az új üzenetet a nem zsidóknak.
The issue was not whether he would die or not. He had to die no matter what.
Tehát ez nem befolyásolta volna azt, hogy meghal, így is úgy is meg kellett halnia. Igazán a kérdés az volt, hogy a királyság ebben a pontban lesz felállítva, vagy egy más alkalommal. És Izrael elutasítása miatt nem lett a királyság ebben a pontban felállítva.
But that's something we knew already because it was prophesied you'd be rejected.
De igazán ezt tudjuk a proféciákból, hogy el lesz utasítva. Következő kérdés.
Óvatosan akarod tölteni a kérdést, mert nehezen
kérdezek. It's a cautious question because I ask not easy to me.
Izrael helyzete most és a jövő. És ezzel kapcsolatban, hogy mi azok annak, hogy most az elvetettségében Izrael mégis a kereszténység úgy tekint rá, mint amikor majd elfogadja a messiás abakot, hogy Jézus Krisztus eljön, és mit kezdjük ezzel, hogy jelenleg a kereszténységben megfújtott masszívan egy olyan tanítás, hogy már most Isten népe, annak ellenére, hogy a messiás és mi a véleménye arról.
Közben esetleg elkezdenék fordítani, mert nagyon jó a memóriám, de nem ennyire.
The question is about today situation of the nation of Israel, that they are despised, but actually are they today the nation of God too, and in spite of the fact that they rejected the Messiah, because we think about Israel as they will in the future accept them, but we see the today Israel the same way. Yeah. As positive. I think that's a little bit anti-Semitic question.
Well, maybe many believers see Israel positive, but many other believers who hold to Presbyterianity do not see this as positive.
Tehát a hívők egy része valóban pozitívan tekint Izraelre, de a hívők másik és jóval nagyobb része, aki helyettesítési teológiát tart, egyáltalán nem tekint pozitívan Izrael.
And most of Israel's neighbors don't see this positive either.
És ha Izrael szomszédaira gondolunk, egyik se tekint pozitívan Izraelre.
And the many places that Jews are still despised around the world.
És hát a zsidók szét vannak szórva az egész világon.
So that does not change the fact.
És megvetve.
That does not change that in the end Israel will become a believing nation. That's what signaled the second coming.
De ez semmit nem változtat azon a tényen, hogy a második eljövetelkor Izrael egy elfogadott nemzet lesz.
And there was yet a tribulation. Israel was time to go for a period of 7 years, but at the end of that 7 year period,
és eljön a nagy nyomorúság 7 éve, amikor Izrael egy ítéleten megy keresztül, de a 7 év végén elfogadott nemzet lesz.
So those who take the Bible literally, they see Israel positively.
Tehát azok, akik a Bibliát szó szerint értelmezik, azok pozitívan néznek Izraelre.
But much of the church does not take the Bible literally and refuse to accept Israel as a fulfillment of prophecy.
De a gyülekezet, vagy az egyház nagy része nem veszi a proféciákat szó szerint, és ezért nem is tekint pozitívan Izraelre.
So still anti-Semitism around the world, but in more recent years it's been growing in countries like France, for example.
És hát jelen van az antiszemitizmus az egész világon, sőt az antiszemitizmus növekszik, mint például az Franciaországban jól látható. Volt tovább a kérdés, mert megszakítottam, vagy... If Israel didn't accept the Messiah, how can be Israel today the nation of God, the people of God?
Because of a covenantal relationship.
A szövetségi kapcsolat miatt Isten népe.
Covenantally, Israel is always the people of God, but they are believers and not believers.
Tehát szövetségileg Izrael mindig Isten népe, független attól, hogy hívők vagy nem hívők.
Read Isaiah chapter 1.
Olvasd el Ézsaiás első fejezetét.
The people are worshiping idols.
A nép az bálványokat dicséri már.
God calls them my people.
És Isten azt mondja, hogy az én népem.
And so you find that phrase, my people, God's people, used even when they are worshiping idols.
És ezeket a kifejezéseket, hogy én népem, ezt olyan helyeken is mindig megtaláljuk, ahol ők bálványt imádnak.
God has an unconditional covenant with the Jewish people, so that they will always be His people.
Istennek van egy feltétel nélküli szövetsége Izraellel, és mindig az ő népe.
But they do not receive the benefits of being His people when they're not obeying Him, not believing in Him.
Azonban nem kapják meg a szövetségnek az áldásait, mivel nem hisznek benne.
But the status of God's people doesn't change. Magán
a státuszon az, hogy nem hisznek, a szövetség státuszán nem változtat semmit. Tehát még hitetlenségeben is a szövetségnek ugyanaz a státusza. Romans 11, we read that Israel has a veil before his face, and that's a certain time. Do we know how long is it? And the second question: does the church have any responsibility in this time?
But Romans 11 says, "As the hardening in part has befallen Israel."
Say it again.
A hardening in part, a partial hardening.
Yeah. Tehát a Róma 11 azt mondja, hogy egy részleges megkeményítés van Izraelen.
And because it's only partial, it always means she was coming to faith.
És természetesen, mivel ez egy részleges megkeményedés, mindig lesznek zsidók, akik hitre jutnak.
That's his point in Romans 11, verses 1 through 10. There will always be a remnant of Israel.
És erről beszél Róma 11:1-10, mindig van egy hívő maradék Izraelben.
In the verse 1 it says God has not cast off his people, that's in the context of Israel rejecting him.
És a 11:1-nek a kontextusa az, hogy Isten nem vetette el az ő népét.
Still God says that they are his people, even Romans 11:1.
És még itt is azt mondja, hogy az ő népe.
But the hardening is also temporary until the fullness of the Gentiles be come in.
És a megkeményítés az időleges, amíg a pogányok teljessége bemegy.
God has the word, the Greek word for fullness means a set number.
A görög szó a teljességre egy meghatározott számot jelent.
And God has a set number of Gentiles he intends to bring into the body of the Messiah.
És Isten meghatározta a pogányoknak a számát, akiket ő be akar hozni a Messiás testébe.
And once the set number is reached, then God will remove the church from the earth and begin to deal with Israel until all Israel is saved.
És amikor ez a szám beteljesedett, akkor Isten elmozdítja a gyülekezetet a földről, és akkor jön el az a pont, hogy egész Izrael megtartatik.
And that will happen at the end of the tribulation.
És ez majd a nyomorúság végén történik meg, mármint a megtartás.
So the hardening is both the partial and temporary.
Tehát a megkeményítés az részleges és időszakos csak.
But as far as the role of the church that's spelled out in Romans 11 verses 11 through 15.
És a gyülekezet szerepét illetően Róma 11:11-15-ig olvashatunk.
He points out because of Israel's stumbling, salvation has gone up to the Gentiles.
És rámutat arra, hogy Izrael bukása miatt most a megváltás eljutott a pogányokhoz.
But what is the purpose of Gentile salvation?
És mi a célja a pogányok megváltásának?
To provoke Jews to jealousy, so many Jews will come to faith.
Hogy féltékenységre ingereljék a zsidókat, és sok zsidó megtérjen, hitre jusson.
Sadly, the church has done more to provoke the Jews to anger than to jealousy.
Sajnos a gyülekezet az egyház az nem féltékenységre, hanem inkább haragra ingerelte a zsidókat.
The church as a unit then has largely failed to fulfill that calling.
The church as a unit. Tehát az egyház mint egység elvétette ezt a feladatát, amiről itt szó van.
Individual Gentiles have not failed, however.
De természetesen egyénileg nem zsidó hívők nem vétik el ezt a feladatot.
Number of years ago in North America there was a survey taken among about 30,000 Messianic Jews.
És pár évvel ezelőtt Észak-Amerikában csináltak egy felmérést messiási zsidók között.
In the survey there was a question, did you come to faith through a Jewish witness or a Gentile witness?
És ennek a felmérésnek az egyik kérdése az volt, hogy zsidó vagy nem zsidó hívő tett neked bizonyságot, hogy hitre jutottál.
The vast majority said they came to faith by being provoked to jealousy by Gentiles.
És a nagy részük arról tett bizonyságot, hogy őket féltékenységre nem zsidó hívők ingerelték.
That's also true in my own case.
És ez az én esetemben is így történt.
So one purpose of Gentile salvation to provoke the Jews to jealousy so they too will come to believe.
Tehát ez egyik oka a nem zsidók megváltásának, hogy a zsidókat féltékenyé tegyék, hogy ők is meg legyenek váltva.
So verses 1 through 10, God still has a remnant of Jews who believe in him.
Tehát Róma 11:1-10-ben Istennek még mindig van egy maradéka, aki hisz ő benne.
11-15, the major means that God brings Jews to himself is through Gentiles provoking Jews to jealousy.
És 11-15-ig Istennek az egyik legfőbb eszköze, hogy zsidókat hitre juttat, hogy nem zsidók őket fölingerlik egy zsidó messiással.
But time will come when others will come to believe.
És eljön az a pont, amikor egész Izrael hitre jut.
Romans chapter 11 verses 25 to 27.
25, Róma 11, 25, 27.
Jézusnak a mondását, hogyan értelmeztetik, hogy találhatják Istenet?
How would you explain when Jesus said, when I come back, will I find belief?
That's the question you raised, but as the Bible shows, the answer is yes.
Ez egy kérdés, amit föltett, és a Biblia azt mutatja, az a válasz, hogy igen.
Because a prerequisite to the second coming is this was national salvation.
Ugyanis az előfeltétele az ő visszajövetelének Izrael nemzeti megváltása.
Jesus left the earth because of Israel's rejection.
Jézus elhagyta a földet Izrael elutasítása miatt.
He will not come back to the earth until Israel accepts.
És nem fog addig visszajönni, amíg Izrael el nem fogadja.
So he will find faith. And the whole nation will come to faith before he returns.
Úgyhogy fog találni hitet, és az egész nemzetnek hitre kell jutni, mielőtt visszajön.
Szeretném kérdezni, hogy jól értettem a testvér szavait, a Krisztus testvérek a karjai meghatározott számban, akkor ez jelentett predestináció.
As I understood, you said there is a set number for the believers. Does it mean some kind of predestination? Predestination.
You can take it either way, it doesn't matter.
Vedd úgy, ha akarod, de bárhogy veheted.
That's what God has a set number of Gentiles to bring into the body.
Tehát Isten itt meghatároz egy számot, amit behúz Krisztus testében.
So if you're a Calvinist, it's because they are predestined to come into the body.
Ha kálvinista vagy, akkor úgy gondolod, hogy Isten eleve elrendelte őket erre.
If you're Arminian, God set the number, you must be done with the Gentiles in the body.
Ha arminius vagy, akkor azt látod, hogy Isten megmondott egy számot, akiket be fog hozni a testbe.
So you can accept the verse as it reads, but explain it from one direction to the other.
És megközelítheted a verset az egyik irányból, vagy a másik irányból.
And tessék. Igen. Could you speak a little bit more detailed about your salvation? How did you get to know the Lord?
I'll just have to give you a brief account because it's a much longer story.
Ez egy nagyon hosszú történet, úgyhogy tényleg csak egy rövid összefoglalóját adnám.
My father is from Poland and he fled to Russia when Hitler invaded it.
Az én édesapám Lengyelországból származik és Oroszországba menekült, amikor Hitler megszállta Lengyelországot.
Ended up being shipped to Siberia because they accused him of being a Nazi spy.
És elfogták, és Szibériában száműzték, mert azt gondolták róla, hogy egy náci kém.
And he served in hard labor for 2 years.
És ott egy ilyen táborban 2 évet töltött.
He was released because of the agreement Russia made with the Polish government in exile.
És aztán szabadon bocsátották, mert a lengyel kormánynak volt egy egyessége.
That's when Hitler began to invade the Soviet Union.
Mikor Hitler megtámadta a Szovjetuniót, ez akkor történt.
My mother was shipped from Russia, but she was shipped to Siberia because of certain political issues.
És az édesanyám az Oroszországból származott, és Szibériába jutott el bizonyos politikai dolgok miatt.
She just turned 18, had to get legal documents for identification.
És csak akkor lett 18 éves, és hogy a papírjai... What was with the papers?
Identification papers.
She had or she hadn't.
Well, she had to get some. She just.
Yeah, hogy meg kellett volna kapni a papírjait.
So she had to see a photographer. She heard about my father was a photographer.
És az én édesapám az fényképész volt, és neki szüksége volt a papírjai miatt egy fényképészre.
So she went to my father, got her picture taken, and I developed.
Tehát az édesapám megcsinálta a képet az édesanyámról, és aztán én is szépen kifejlődtem.
After the war, we were able to go back to Poland.
És a háború után visszajutottak Lengyelországba.
After Passover riot, we had to escape from Poland, which we did in 1946.
És 46-ban Páska után menekülni kellett Lengyelországból.
We walked through.
Mert volt egy ilyen, hát hogy is mondjam, tehát megtámadták a zsinagógát, egy pogrom, igen, ez a szép magyar szó.
We walked through, it was then Czechoslovakia to Austria.
És Csehszlovákián keresztül Ausztriába menekültek. Csehszlovákia. Okay, I said a little bit more.
We just spent 5 years in Jewish displaced persons camps in West Germany.
És 5 évet töltöttünk ilyen átmeneti táborban Nyugat-Németországban.
And we finally received the status to migrate to the USA.
Végre megkaptuk a papírt és lehetőséget, hogy az USA-ba kivándoroljunk.
Before we left Germany, the minister gave my mother a piece of paper that had the headquarters of the Messiah Ministry in New York City.
És mielőtt elhagytuk Németországot, ott egy ilyen, hát hívő adott egy traktátust az én édesanyámnak, ami egy messiási szolgálatnak a címe volt Amerikában.
She did not quite understand what that ministry was.
Igazán nem is értettük, hogy ez a szolgálat az mit akart.
But she visited them and left her name and address.
De meglátogatta őket, mikor odaértünk, és ott hagyta a címét.
And then six years later, they opened up a new branch near our home.
És aztán 6 évvel később ők megnyitottak egy szolgálatot közel a mi otthonunkhoz. És meghívtak minket, hogy látogassuk meg az ő új összejövetelüket. És ahogy ott használták az ószövetségi proféciákat és az újszövetségi beteljesedésüket, ez volt az, ami engem hitre vezetett. Ez a rövid változat. A hosszúról van egy könyv angolul. Még kérdés esetleg? Van még kérdés? Hogyne, az a legjobb hely kérdezni.
A hosszúban hány.
Ja. You mentioned Romans 11 and 25 and this number of the Gentiles. And this doesn't mean every Gentile, but
And
he asked because in the translation the same word he says in 11:12 that the set number of Jews is the same. Is the same in the original?
Yeah, it's the same word.
Ugyanaz a szó.
But the same word, but it's not just using the word fullness, but in verse 25-26 it says all Israel be saved. That's what makes it all of it.
Ahogy a 25-27-ben használja, azt mondja, hogy minden Izrael, ott a teljességről beszél.
So Torah just means a set number, but that's not the only word used in verse 26.
Tehát, hogy a 26-ban nem csak azt, tehát ott mondja, hogy egy meghatározott szám, de nem csak ezt mondja.
What he specifies is all Israel be saved at following the fullness of the Gentiles.
Hanem ott speciálisan konkrétan megmondja, hogy minden, vagy teljes Izrael.
Jó, ennek a kérdés volt, hogy...
De a verset olvasuk föl, vagy a 11-12?
He means Roman 11 and 11:12, the verse, because the same phrase is there.
It's not based upon that phrase.
De hogy az egész nem a magán a kifejezésen alapul.
The word fullness means a set number. What the set number is based upon the context.
Tehát a kifejezés azt jelenti, hogy egy meghatározott szám, de hogy a meghatározott szám mennyi, az meg a kontextusban jelenik meg. Tehát az all Israel, a teljes Izrael, az akkor az egész Izrael, az a meghatározott szám.
So the fullness of verse 12 refers to the fullness of Israel.
Tehát a 12-es versben az a teljes Izraelre vonatkozik.
If that's all you have to go on, you would have to say a set number.
Say it again.
If that's all you have to go on, you have to say it's a set number.
You have to go on?
If that's all you have to determine.
Aha.
It means a set number.
Tehát maga a szó, az csak egy meghatározott szám.
But in verse 26 it doesn't simply say fullness, it says all Israel.
Tehát azt nem csak azt mondja, hogy ez a meghatározott szám, hanem azt mondja, hogy egész Izrael.
It doesn't mean all Israel of all time, but also of a set.
Nyilván nem azt jelenti, hogy egész Izrael minden időben.
All Israel that will be living the following the fullness of the Gentiles.
Hanem az az élő Izrael, aki akkor él, mikor a pogányok teljessége bement.
But the fullness itself doesn't mean all, just means a set number.
Tehát a teljessége az nem jelent mindenkit, hanem egy meghatározott számot.
Igen, köszönöm.
Earlier you mentioned that there are some sins have certain very serious consequences, and we see many anti-Semitism in the church. How would you explain as anti-Semitism as a sin?
Well, anti-Semitism is a sin because anti-Semitism's goal is the annihilation of the Jewish people.
Ugye az antiszemitizmus az egy komoly bűn, mivel a zsidók megsemmisítésére törekszik.
That's exactly what God prohibits to happen.
És Isten, pontosan ez az a dolog, amit Isten megtilt, hogy megtörténjen, és nem engedi meg.
What happens when anti-Semitism is the principle of Genesis chapter 12, verse 3?
Tehát mindenütt, ahol antiszemitizmus van, a 1 Mózes 12.3 elve életbe lép.
I will curse them that curse you.
Én megátkozom azt, aki megátkoz téged.
So those who curse the Jews will end up being cursed by God in the same way.
És akik megátkozzák a zsidókat, ugyanolyan módon lesznek megátkozva.
Because God will not tolerate anti-Semitism because it aims for the destruction of his own people, which he promised will always survive.
És Isten nem tolerálja az antiszemitizmust, és biztosítja az ő népét, és garantálja, hogy túléljenek. Hogyan? Már kinek? Már nem értem. Hogy?
Actually, somebody is in the church doesn't mean that they have protection if they are anti-Semites.
God will judge them in his own time, his own way.
Isten a maga idejében és a maga helyén megítéli őket. Még egy kérdés esetleg? Még belefér az időbe egy pár? Ó, tessék!
Úr Jézus az ő visszajöveteléből egy példázatot mond, a fügefa példázatát a Máté 24-ben.
In Matthew 24 we can read the parable of the fig tree, and then coming back.
És aztán úgy folytatja, hogy azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok, hogy közel van az ajtó előtt. Mondom nektek, hogy el nem múlik az a nemzedék, míg nem mindezek meg.
He's asking about the generation, but he reads the verses after that, the fig tree.
Helyes ez a fordítás, de vannak ilyen fordítások magyarban, a Károly nem így fordít egyébként.
Igen. Mi a kérdés?
A kérdésem az, hogy az a nemzedék, a Biblia meghatározása szerint a 94. Zsoltárban az ember életének ideje 70-től 80 esztendő.
Psalm 94, we know that the life of a man is 7 or 8 years.
Kérdésem az, hogy Izrael állam megalapítása 1948. májusában történt, 68 évvel ezelőtt.
The state of Israel was founded in 1994. Szerintem tudja a kérdést és mondja a választ.
There's two mistakes in that interpretation.
Két hiba van ebben az interpretációban.
The first mistake is making the fig tree here as a symbol of Israel, it's not being used that way.
Az első hiba az, hogy a fügefát Izrael szimbólumává teszik ebben a példázatban, de nem így használja.
It's using the fig tree only as an illustration.
Ez csak egy illusztráció itt, és nem Izraelre vonatkozik.
When the fig tree blossoms, it's a sign that summer is coming.
Arról van szó, hogy mikor a fügefa virágzik, akkor látjuk, hogy jön a nyár.
Keep your finger here and look at Luke chapter 21, which is a parable account.
Tartsátok ott az ujjatokat, ha már egyáltalán odalapoztatok, és menjetek el Lukás 21-hez.
in this passage he says from the fig tree and all the trees.
És itt azt mondja, hogy a fügefa és minden fák.
So the fig tree is Israel, what are these other trees representing?
Ha a fügefa Izrael lenne, akkor az összes többi fa azok kicsodák.
If they're representing other nations, then you'll know what to begin to count down.
Akkor más nemzeteket mutatna ez meg, hogy elkezdődik ez a visszaszámlálás.
So in this context, he's not using the fig tree as a symbol of Israel 1948, he's using the symbol as the illustration.
Tehát ez a kontextus itt nem arra használja a fügefát, hogy Izraelnek a bemutatása legyen, ráadásul nem kezd visszaszámolni 1948-tól.
Now how long is a generation?
Milyen hosszú egy nemzedék?
In scripture is set different periods of time.
Az írásokban különböző válaszokat találunk el.
A generation is, could be 40 years, or
lehet 40 év, lehet 70 év, lehet 80 év.
There's one place where generation is 100 years.
És van olyan hely, ahol 100 év egy nemzedék az írásokban.
Genesis chapter 15.
Egy Mózes 15.
He says, that Israel will be afflicted for 400 years.
Azt mondja, hogy 400 évig sanyargatják Izraelt.
Then the fourth generation does come out with great substance.
És a negyedik generáció nagy nyereséggel és javakkal jön ki majd.
The four generations and 400 years.
Négy nemzedék, 400 év.
So a generation in that passage is 100 years.
Say it again.
A generation in that passage is 100 years.
Tehát ebbe az írás részbe ott a nemzedék 100 év.
In most places simply doesn't mean a length of time, it means contemporaries.
És igazán a legtöbb írás részben nem egy valamilyen időegységet jelent, hanem azokat, akik abban a korban élnek, az adott korban.
I may compare my father's generation with my generation, but doesn't mean this 40, 50, 60, 70.
Ha én összehasonlítom édesapám nemzedékét az én nemzedékemmel, ebben még semmilyen szám nincs, hogy ez a nemzedék ez mennyi.
The gap of time between my father and me was 22 years.
Köztünk 22 év különbség volt.
And he's using the term generation here of a contemporary, so a specific point of time.
És itt a nemzedéket arra használja, hogy egy bizonyos pontját megmutassa az időnek.
So let's look at verse 32.
Nézzétek meg a 32-es verset.
Now from the fig tree learn the parable.
Say it again.
From I'm reading verse 32.
Oh, sorry, I am not there yet.
From the fig tree learn the parable.
Just a minute. 24 and
verse 32.
Verse 32. Okay. A fügefáról vegyétek pedig a példát.
When you see the fig tree and look other trees blossoming, it's a sign that summer is coming.
Amikor látjátok a fügefát és minden más fát virágozni, akkor jön a nyár, ezt tudjátok.
Then he makes the application to that illustration.
És utána alkalmazza ezt az illusztrációt, amit éppen mond.
Verse 33. Even so, ye also, when you see all these things, not this night, even at the doors.
33. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt.
What does he mean by these things in this context?
Mit jelent a kontextusban az, hogy mind ezeket?
It's not Israel becoming a state in 1948.
Nem azt, hogy Izrael 1948-ban állam lesz.
That's not in the context.
Erről szó nincs a kontextusban.
It's not Israel capturing Jerusalem in 1967.
Nincs arról szó, hogy 1948-ban Izrael Jeruzsálemet megkapta.
That's not in the context.
Elfoglalta. Nincs a kontextusban.
What's the context?
Mi van a kontextusban?
Go back to verse 15.
Menjünk vissza a 15-ös vershez.
When therefore you see the abomination of desolation which is spoken of through Daniel the prophet.
Amikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott.
The abomination of desolation will happen in the middle of the 7-year tribulation.
A pusztító utálatosság, a 7 éves nyomorúság közepén jelenik meg.
When the Antichrist will take over the Jewish temple and proclaim himself to be God.
És az Antikrisztus elfoglalja a zsidó templomot és Istennek hirdeti ki magát.
And from Daniel they will know this.
És a Dániel könyvéből ezt tudjuk.
From the abomination until the second coming will be exactly 1260 days.
És a Dániel könyvéből pontosan tudjuk a napot, hogy 1260 nap telik el ebben a pusztító utálatossággal, a felállításától kezdve a végéig.
So you see the abomination, just count 1260 days and the second coming will occur.
Számolj ki, mikor felállítják ezt 1260 napot, és akkor lesz a második eljövetel.
Also from Daniel we know the abomination signals Satan's last attempt to try to annihilate all the Jews once and for all.
És azt is tudjuk a Dániel könyvéből, hogy ez a pusztító utálatosság Sátán utolsó kísérlete, hogy a zsidókat egyszer és mindenkorra kiírtsa a föld színéről.
So he says in verse 34, "Will I send you this generation shall not pass away till all these things be accomplished?" What generation is he speaking about?
És azt mondja a 34-es versben, bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, még nem mindezek meglesznek. Milyen nemzetségről beszél?
Not the generation of 1948, that's not the context.
Nem az 1948-as zsidó nemzetségről, nemzedékről.
Not the generation of 1967, that's not the context.
Nem a 67-es zsidó nemzedékről.
The context is verse 15, the abomination of desolation.
A kontextus az a 15-ös versben található, a pusztító utálatosságnak a nemzedéke.
So verse 36 provides a comfort, verse 34 provides a comfort to the Jews living at this point of time.
34. Tehát a 34-es vers egy vigasztalást tartalmaz ennek a nemzedéknek, aki akkor él.
The same Jewish generation that sees the abomination of desolation will still be living when Messiah returns only 3.5 years after that event.
Ugyanaz a zsidó nemzedék, aki látja, hogy fölállítják a pusztító utálatosságot, élni fog akkor, amikor a Messiás visszajön.
So satanic goals are trying to annihilate the Jews before the second coming will fail.
Ugyanis Sátán célja az, hogy elpusztítsa az összes zsidót, itt az ígéret, hogy ez meg fog hiúsulni. Túlélik, hívők lesznek, és ez a szignálja, ez jelzi a Messiás második eljövetelét.
The verse cannot be used as a dating device for the rapture of the second coming.
Nem lehet ezt a verset ilyen dátumfejtéshez használni, és az elragadtatáshoz, a második eljövetelhez.
We have 5 minutes left.
5 perc áll még rendelkezésünkre.
But the state of Israel somehow proves the scriptures. Would you?
The Bible speaks of two different worldwide regatherings of the Jewish people.
A Biblia, nem tudom, hallották a kérdést? Tehát, hogy Izrael állam létrejötte, az igazolja az írásokat és része az írásoknak, ugye? A Biblia két világméretű egybegyűjtésről beszél.
First of all, there is a worldwide regathering in unbelief and preparation for judgment.
Az első világméretű összegyűjtés az ítéletre való felkészítés. És hitetlenségben történik meg, és az ítélet az pedig a tribulációs, a nyomorúság időszaka. És ez az a profécia, ami most betöltés alatt van.
Examples are Ezekiel chapter 20.
Mármint az első világméretű összegyűjtésre példa Ezékiel 20, 33-tól 38-ig,
Ezekiel chapter 22,
a 22, Ezékiel 22, 17-től 22-ig,
Zephaniah chapter 2,
Sofóniás 2, 1-2.
But the present state will collapse in the middle of the tribulation when the abomination of desolation hits.
De jelenlegi állam összeomlik a nyomorúság közepén, amikor a pusztító utálatosságot fölállítják.
There'll be one more forced exile around the Middle East for 3.5 years.
És még lesz egy nagy exodus, kivonulás, kiüzetés Izrael földjéről, illetve Jeruzsálemből. De ez vezet Izrael nemzeti megváltásához. Viszont lesz egy második világmérőtű összegyűjtés hitben és az áldásra való felkészítés. És ez az áldás, ez a messiási királyság.
So we have to distinguish these two different kinds of regatherings.
Tehát meg kell különböztetni ezt a két összegyűjtést.
This rule now fulfills the first category, but not the second category.
És Izrael most az első kategóriába esik, de nem a másodikba.
We have 3 minutes.
3 perc. Okay. Akkor befejeztük, nagyon köszönjük, egy imával zárjuk le az alkalmat, és köszönjük, hogy itt voltatok, várunk benneteket holnap még, az utolsó alkalomra, 6 órakor. Aki akar, iratkozzon föl, hogy további programjainkról is értesüljön. Ha valakit nagyon érdekelnek ezek a kérdések, a jelenések könyvével a szolgálat fog foglalkozni szeptember végétől, úgy SAC per kb. 2 éven keresztül ígéről ígére 2 hetes kurzusban fogunk végigmenni. És hát egyéb érdekességeket is fogtok látni, hogyha feliratkoztok, megkapjátok a hírlevelünket, szoktunk tartani Pészak bemutatót, és részletesen elmagyarázzuk a utolsó vacsora, illetve az utolsó pészachi együttlétét a Messiásnak a tanítványaival, és ehhez hasonlókat. Van még valami? Nincs más. Akkor nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, álljatok fel, és egy imával befejeznénk az alkalmat.